tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmad sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát nehéz dolga van Mihálovics gazdának a saját rovatában, mert Szoller Adi fél óránként elmondta az egész Mihálovics gazda rovatot, úgyhogy Sáho Ákosnak megköszönjük, hogy itt volt velünk, és további szép napot kívánnánk, ha nem lennének kérdéseink. Jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Sáho Ákos az Agrotax Kft. Ügyvezetője, nem mellesleg, ugye ők készítették ezt a földár elemzést, amiből ugye, mint a hírekben is megtudhattuk, hát majdnem 1,5 millió forint egy hektár termőföld átlagos ára Magyarországon. Nyilván a regionális különbségek azért itt is megvannak. De akkor kezdjünk egy olyannal, ami nem volt benne a hírekben, mégpedig, hogy mi mozgatja ezt, hogy csak fölfelé van út? Mi az, ami miatt nem stagnál, vagy mi az, ami miatt esély sincs arra, hogy csökkenjen mondjuk a föld ára?
Alapvetően azt kell látni, hogy a termőföldnél is, mint minden más terméknél, meghatározza a minősége az árat, és meghatározza a kereslet kínálat. Alapvetően mi azt látjuk, illetve az elmúlt időszakra mondhatni, hogy a rendszerváltozástól kezdve azért alapvetően itt egy keresleti piac a jellemző, és ez egyre inkább így van, hiszen a mostani mezőgazdasági beruházások, tehát új traktor, kombányvétel, azért ezek nem két pillérek. Egyre több szó esik az öntözés fontosságáról. Ezek mind-mind beruházásigényes történetek, és ahhoz, hogy ezeket finanszírozni lehessen, egy optimális birtokméretet el kell érni. Na most ez az optimális birtokméretnek az elérése, illetve az, hogy gyűjtsük ezeket a területeket, hogy minél hatékonyabban tudjunk gazdálkodni, ez folyamatosan abba az irányba tolja a gazdálkodókat, hogy termőföldet vásároljanak. Tehát röviden válaszolva, a kereslet az, ami folyamatosan hajtja az árakat fölfelé.
Uh-huh. A regionális különbségeket mi okozza, meg mi okozza a művelési ágban megmutatkozó különbségeket?
A regionális különbségek részben adódnak, amit az előbb is említettem, a termőföld minőségéből, hiszen azért ez egy meghatározó tényező, mert az adott terület jövedelem termelő képességet, hogy ezt a ronda szót használjam, meghatározza azt, hogy milyen minőségű termőföldön gazdálkodunk. És akkor ehhez jön hozzá az a keresleti kínálati viszony, amit itt az előbb említettem. Látunk olyanokat, ahol például nagyobb településeknél mondjuk több gazda versenyez, akár a bérleti jogért, akár a termőföld tulajdonáért. Ott általában magasabbak a termőföld árak, illetve a bérleti díjak, ahol pedig esetlegesen csak egy gazdálkodó van, ott nem olyan magasak, vagy akár az átlag alattiak, akár a bérleti díjak, akár a vételárak.
Uh-huh. Az is egy érdekes, ami a művelési ágakban megmutatkozik, az oké, hogy a szántók azok értékes területek, hiszen ugye ott lehet a nagy árbevételt elérni, de mondjuk nyilván itt meg az a bizonyos aranykorona érték, aminél nem találtak ki még mindig jobbat, és amelyek a szántóföldek minőségét befolyásolják. De például miért van az, hogy a szőlőknél, a gyümölcsösöknél is elég magas az ár, és jóval magasabb, mint a szántóknál, és most megint csak átlagárakról beszélünk persze, holott azért nem tudom, egy lepusztult gyümölcsösben mi érték van? Ugye rengeteg ilyet látni az országban, miképpen lepusztult szőlőt is. Pusztán a művelősi ág miatt értékesebbek ezek?
Itt a szőlőknél, gyümölcsösöknél annyival árnyaltabb a helyzet, ugye, hogy mi is átlagárakat jelentettük meg ebbe a kiadványunkba. De azért látni kell, hogy itt még nagyobbak talán a szórások, mint mondjuk a szántó művelési ágnál, hiszen egy szőlőnél nagyon sok esetben pince, vagy valamilyen jellegű felépítmény is tartozik az adott területhez, ami nagyon el tudja vinni az árakat, akár extrém irányba is. Tehát nem feltétlenül van azon az adott területen, ami mondjuk szőlő művelési ágban van nyilvántartva, kizárólag csak szőlő, nem nagyon sokszor valamilyen ingatlan is található a területen, ami azt ugye meg fogja drágítani, és ugyanez igaz a másik oldalon, hogy valóban vannak elhanyagolt szőlők, ahol újra telepítés lenne szükséges, tehát alapvetően beruházással kellene kezdeni, azok értelemszerűen egy alacsonyabb áron kerülnek értékesítésre, és valahol ezeknek az átlaga adja ki ezt az országos átlagot.
Engem meglepett az, hogy ugye, bár kétségtelen vízfejű ország vagyunk abból a szempontból, hogy minden Budapesten található, de hogy itt például a szántókat alapul véve mindig így a Budapest környéki agrárművelési területeknél jött ki a legmagasabb átlagár, meg persze ott, ahol nagyon jó minőségű földek vannak, és nagyon intenzíven gazdálkodnak, de itt ilyen spekulációs cél, tehát ilyen ingatlan fejlesztési célzatú árfelhajtó tényezők is szerepet játszanak, de bonyolultan kérdeztem meg.
Előfordulhatnak ilyenek is. Én azt gondolom, meg alapvetően Budapestet külön is szoktuk mindig kicsit kezelni. Pont azért, mert egy fővárosról beszélünk, pont azért, mert egy hatalmas városról beszélünk, itt nagyon koncentrált a kereslet. Tehát itt nem is annyira a földnek a minősége az, ami meghatározott, persze az is, hanem az, hogy gyakorlatilag nagyon kis területen 2 millió ember él. Tehát itt ez a piac nagyon, nagyon koncentrált piac, tehát értelemszerűen itt nagyon fölhúzza az árakat, akár Budapesten belül is azt a kevés belterületi szántót, de értelemszerűen a környékén is. Tehát ezeket mindig külön, kiadványunkban is külön kezeljük Budapestet, és alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy a termőterületek minősége alapján Magyarország hogy oszlik meg, akkor ez a délalföldi régió, Békés megye, a Hajdúság, ezek azok, ahol remek termőföldek vannak, és valamivel gyengébb minőség az az északi magyarországi régió, Vas megye, ezek azok, ahol alacsonyabbak is az árak, és gyengébb minőségű területekkel is találkozhatunk. Azért hadd adjak egy kis kapaszkodót, talán a hallgatóknak érdekes lehet, hogy ugye Magyarország 7,4 millió hektárnyi termőterülettel rendelkezik, ez ugye 70%-a a területének, amiből kicsit több mint 5 millió hektár a szántó és egyéb művelési ágak, és olyan 2 millió az erdő. És hogy még egy kis adalékot hadd adjak a dráguláshoz. A rendszerváltozás környékén, tehát amikor ezek kárpótlásba mentek ezek a területek, akkor egy hektár szántót az körülbelül 10 000 forintért lehetett megvenni. Ugye ez ma 1,5 millió.
Hát igen, beszéltünk is annak idején róla, meg mondogatták többen, hogy árrobbanásra kell számítani az uniós csatlakozás után mindenképpen. Viszont még egy dolog, ha már szántokról beszéltünk meg, majd az erdőkről is fogunk, de a szántoknál engem nagyon meglepett a következő mondat ebből a tanulmányból. Az értékesített szántóföldek átlagos nagysága 1,4 hektár volt. Hát azt gondolná az ember, hogy ilyen 10 hektárokat adnak el a gazdák. Mi ennek az oka, hogy viszonylag kicsi méretű szántókat adnak, vesznek a gazdák egymás között?
Nagyon elaprózódott a tulajdoni szerkezet Magyarországon. Tehát rengeteg kicsi terület van, akár úgy, hogy 1/1-es, tehát önállóan, akár úgy, hogy osztatlan közös tulajdonban vannak, de ezek rendkívül elaprózódtak. Ugye ez egy probléma is ma Magyarországon, ahogy a legelején említettük, hogy a hatékony gazdálkodáshoz azért méret kell, tehát egyfajta birtokkoncentrációnak kell végbe menni itt a következő években, és az elaprózódás az egyértelműen látszik ezekből a számokból is, ezekből az átlagos értékesített méretekből. Ennek sok oka van, ehhez most én úgy tudom, hogy a szabályozók is
próbálnak
keményen
hozzáfognak.
Jó, ez valamikor össze lesz ebből talán valamifajta javaslat, de ezt komplexen kell kezelni, hiszen itt az öröklési szabályok például az egyik olyan rész, amihez mindenképpen hozzá kell nyúlni, hiszen ha van egy viszonylag tisztességes méretű tábla, és mondjuk elhalálozik a tulajdonos, akkor mondjuk ha van 3 gyerkőc, akkor az már is megy 3 felé, és így tovább, és ez generációkon keresztül, ha itt történik, akkor nagyon el tud aprózódni ez a történet, tehát ezzel valamit kezdeni is kell. Én azt gondolom, hogy ez a jövőben majd emelkedni fog ez az átlagos méret, de pont abból adódóan, hogy ma Magyarországon rengeteg termőföld tulajdonos van, nagyon elaprózódott a birtokszerkezet, innen jön az, hogy ennyire alacsonyak ezek az átlagos értékesített méretek.
Hallgató kérdezi, már pedig az ő szava szent, erdő. Itt legalább annyira meglepett az, hogy mennyire olcsó az átlagár, legalábbis, mint a mekkora a gyümölcsösöknél, meg az elhanyagolt szőlőknél, amekkora magas volt. Itt az országos átlagár 788 000 forint volt hektáronként, de lehetett ennél jóval olcsóbban is, bőven például Heves megyében 600-800 forint per hektár az erdő. Itt is kicsi területek cseréltek gazdát, itt ilyen másfél hektáros, valamivel több mint másfél hektáros volt az átlagos történet, de itt már voltak 600 hektáros erdők is, amik gazdát cseréltek. Itt mi a szabályozás? Ez tulajdonképpen bárki vehet mondjuk erdőt is akár?
Hát alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint bármelyik más művelési ágra. Az erdőnél azt kell látni, hogy azért a művelési ágakon belül is egy nagyon speciális terület az erdő. Hiszen, ha úgy tetszik, akkor most csúnya szóval mondva, egy kicsit macerás. Tehát azért ehhez érteni kell, szaktudás kell hozzá, és ugye az erdő az pontszerűen termel jövedelmet. Tehát ha van én nekem egy ültetvényem, akkor annak ugye megvan, hogy pontosan mikor ültettük ezeket.
Mikor lesz vágás élet, addig ugye csak mikor, bele kell tenni a pénzt.
Addig csak gyakorlatilag van olyan, hogy 20 éven keresztül az ember csak pénzt rak bele, mire egyszer eléri azt a vágás élet, akkor ki lehet vágni, el lehet adni a mennyiséget, és akkor pontszerűen keletkezik egy nagyobb jövedelem. Tehát pont ebből adódóan, hogy az erdő az egy nagyon hosszú távú megtérüléssel bír, nagyon speciális tudást is igényel, ezért itt nem olyan magasak az átlagárak, és ez okozhatja azt talán, hogy egy kicsit elmarad a többi művelési ágtól.
Uh-huh. Az utolsó kérdés az a bérleti díjakra vonatkozik, ha valaki nem tud venni, akkor bérel, ez egy nagyon tanulságos. Mennyi volt a haszonbérleti díj, mit mértek?
A tavalyi évben az átlagár az meghaladta a 63 ezer forintot, pontosan 63.691 forint volt az átlagos bérleti díj. Itt is viszonylag nagy a szórás, hiszen ahol jobb minőségű termőföldek vannak, magasabbak a vételárak, ott magasabbak a bérleti díjak, tehát például Békés megyében ez több mint 73 ezer forint volt. Még mondjuk, ha a másik oldalt említem, az Veszprém, ott pedig 51 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, tehát itt is azért látszódik, hogy jelentős a különbség. A szállóterületek nagyon nagy hányadát a mai napig bérlik, tehát bérben vannak adva. Ezek nagyságrendileg a felét a tulajdonosok művelik, a másik felét pedig bérbe, tehát bérlőként veszik igénybe.
Igen, és nekik akkor így kell számolni, hogy 63 ezer forint volt
igen,
a bérleti díj.
Igen, nagyságrendileg 60-61 néhány ezer forint most az országos átlag.
Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, hát nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, és remélhetőleg azok számára is, akik ugye nincsenek benne ebben nap mint nap, de esetleg befektetőként, ne adj Isten, érdekes lehet nekik ez a szegmens a gazdaságnak. Nagyon köszönjük, és jó munkát kívánunk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
Sáho Ákossal, az Agrotax Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan alakultak tavaly a földárak.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.